A hűség kontemplációt végzed. Az itt következő információ megnyílása, energiáinak megérkezése Borka kutyánknak köszönhető. Az e világról való távozása oly módon nyitotta meg a lelkünket, hogy az atya lehetőséget látott rá, hogy a hűség energiáját elküldje az emberek számára. Azt nagy valószínűséggel eddig is tudtátok, most megerősítem, hogy a meditációs tevékenység nem csak mentálisan visz közelebb egy problémakör megértéséhez, hanem energetikailag is. Meditálva átvesszük az ott működő energiákat, ezzel megkapva a lehetőséget arra, hogy a lelkünkben átforduljunk a helyes megoldásba. Az a tény pedig nyilvánvaló, hogy a hűség legkiválóbb megtestesítőit nem kereshetjük az emberek körében. A kutyák közismert ragaszkodással kötődnek az emberekhez, ami a két faj hosszú idejű, szoros együttélésének a következménye. Azonban ez a kiváló tulajdonsága a kutyáknak a saját közegükben nem nyilvánul meg. Falkában élve, egymással összezárva, többnyire acsarkodnak és egymást marják. Van jó példa is, viszont a madarakra nagyon jellemző, hogy az ellenkező nemű egyedek a fajon belül egy életen át hűségesek a kiválasztott párjukhoz. Például a vadkacsák, albatroszok, flamingók vagy a gerlék. De feltekinthetsz az égre, amikor hatalmas rajokban vonulnak a költöző madarak. Te ilyen egyetértést, együttműködést és békességet az emberek körében nem tapasztalsz, mint náluk. Elgondolkodtató, hogy a szabadságukat megélni tudó madarak képesek az egymás iránti hűségre. Talán az embernek is szabaddá kell válni ahhoz, hogy a hűség szerepet kapjon az életében? Ezt még megvizsgáljuk. Visszatérve a kontempláció energiáját megnyitó kutyához, felmerül a kérdés. Vajon mi létezteti a kutyamenhelyeket? A válasz az, hogy az emberek a kutyákkal együtt a hűséget is kidobják az életükből. Ha szeretnénk megfejteni az emberek világában a hűséget, nagyon más működést mutat, mint azt elsőre gondoljuk. Például nem mindenki számára nyilvánvaló, hogy a hűség az önmagunkhoz való hűséggel kezdődik. Ezen a ponton már mindjárt megbukik a dolog azon, hogy nagyon kevesen vannak tisztában azzal, hogy kik is ők valójában. És mi végre vannak a világban? Kevesen gondolnak arra, hogy a létük van-e maga után valamiféle kötelezettséget. Önmagával, az emberekkel vagy a világgal szemben. Kell-e az életben egyáltalán valamit képviselni? Valami érték mellett kitartani? És ha azt rombolás veszélyezteti, akkor mit kell tenni? Az emberek számára nem nyilvánvaló, hogy csak az önálló és szabad ember képes hű lenni önmagához és a másik emberhez. Az életképtelen ember hűségnek tetsző kötődése a másikhoz önfeladás következménye. S ha ő már nincs, mint valaki nem létezik, akkor hogy lehetne hűséges? A hűségnek megvan az anyagvilághoz, a lelkiséghez és a szellemiséghez való kapcsolódása. Egy 12 szeletet tartalmazó komplex témáról van szó. A hűségnek a természetben élő emberek számára nagy jelentősége van. Sokkal nagyobb, mint a valóságtól elidegenedettek számára. A megrontott életű emberek világában a hűségnek nagyon sok csatornája kínálkozik, például a digitális eszközökön, vagy a munka és életkörülmények révén. Persze nem kizárólagosan a városi kultúra, a meleg ágya a hűtlenségnek. Mert az zűrzavaros életmódba bármit bele lehet szőni. De például még ilyen körülmények között is maradhat annyi tisztesség például a szakítást választó párokban, hogy továbbra is figyelnek egymásra, hogy később se vesszen el a volt párjuk az élet forgatagában. Ennyi bevezetés után beleásunk a téma három nagy szeletének 12 kisebb cikkejébe. Az első nagyobb szelet a testi, anyagvilágbeli szinten működik, melynek része a becsület, a tisztesség, az egyenrangúság és az öntudatosság. A becsület kizárólag az igazság talaján szerezhető meg, mely igazság alapja az, hogy minden emberre csak egy szabály vonatkozik. Ha valaki más felett dönt, az úgy becsületes, ha annak figyelembevételével teszi, amit ő maga magára is érvényesnek tart. Kevés a becsületességhez, hogy valaki nem tömi degeszre magát a húsos fazék mellett, csak éppen jól lakik, miközben a kötelességét nem teljesíti. Akit az emberek valamilyen élethelyzetben bizalmukkal megajándékoztak, legyen az házastárs, barát vagy közszolgálatot ellátó valaki, azt a megbízatást becsülettel illik teljesíteni. A tisztesség megértéséhez Katona József bánkbányából idézek. Aki száz meg százezret rabol, bírálja lészen annak, akit a szükség garast rabolni kényszerített. Úgy tisztességes, ha egy mércét alkalmazunk az emberek megítélésére, ha már egyáltalán erre szükség van. Egy véleményt, egy döntést, annak az igazság tartalma kell, hogy elfogadtasson, és nem a kijelentője társadalmi pozíciója. Betanult, megvásárolt, vagy kikényszerített véleményt, vagy cselekedetet nem tisztelhetünk. Csak a hitből és személyes meggyőződésből származott. Egyenrangúságot az emberek csak kötelesség teljesítésben élvezhetnek, és semmiféle más szempontok szerint nem. Egymás előtt és a törvény előtt is csak a kötelesség teljesítés adhat nekik egyenrangúságot. Ezt sokan és sokszor kijátsszák azzal, hogy egymás szemére vetnek olyan cselekedeteket, amiket maguk is elkövetnek. Valamint számon kérnek másokon olyan dolgokat, amiket ők maguk sem tesznek meg. Az öntudatosság feltétele, hogy tisztában legyek önmagammal, az erényeimmel és a gyengéimmel is. Ha a szilárd meggyőződés szintjére jutottam az értékeim, az eszményeim igazáról, valóságosságáról, akkor képes is vagyok azokat érvényesíteni. Úgy, mint önmagamat. Ha az általam képviselt, teremtett értéket romboló szándék veszi célba, akkor azt egyértelmű, hogy megvédelmezem. Kitérni egy nemes küzdelem elől gyávaság lenne. De kívánni a harcot, bármiért, az már balgaság. Az viszont, aki pénzért adja, veszi a meggyőződését. Igencsak messze van az öntudatosságtól, önmaga értékesnek való megélésétől. A hűség témájának lelki szeletéhez és négy tényező tartozik: a családtudatosság, a nemzettudatosság, a valóságtudat és az őszinte lét. A családtudatosság lelki élményét nem csak a közös háztartásban élők élhetik meg, hanem az érdeklődési, egyérdeklődési körben közösen tevékenykedők is, akik személyes kapcsolatokat ápolnak egymással. Egy családhoz tartozás megfelelő érettséget feltételez. Ezért ennek az érettségnek az idejét ki kell tudni várni. Viszont aki túlhaladt az időn, az lemarad a kapcsolódás lehetőségéről. Azt is mindenkinek meg kell várni, amíg sikerül ráébrednie a saját feladatára. Mert ekkor alapíthat csak családot, vagy csatlakozhat az embereknek egy nagyobb családjához. Most átadom neked azt az energiát, amit a kivárás ideje alatt használnod kell. Ez a nem teszek semmit, és ezzel teszek meg mindent energia. Ez esetben Isten kezébe adod át az irányítást, és te a megérzéseidben kapod meg az ő iránymutatásait. És amikor cselekedetekre szólít, a megszólítás szerint jársz el. Akkor indokolt ezt a módszert alkalmazni, amikor a tudatunkkal nem vagyunk képesek átfogni azt a feltételrendszert, ami alapján egy valóságos döntést meg lehet hozni. Persze az is döntés, hogy követed-e, vagy miként követed az isteni útmutatást. Ezért a következményekért járó felelősség maradéktalanul a tiéd lesz. A család összetartó ereje sok tényezős. Benne foglaltatik a kölcsönös szeretet, a megbecsülés, az egymásért való kiállás, egymás szolgálata és a közösen megélt élmények energiája. A férfi és a nő egymás nemi karakterét és szülői helytállásukat is kölcsönösen fejlesztik. Ha belép a kapcsolatba a nő, én, mint férfi, ezáltal leszek igazán férfi. Ha anyává lesz a nő, én ezáltal válok apává. És azzal, hogy belép a családba a gyermek, mi szülőkké leszünk. És ha a gyermekeink nagyjá lesznek, mi még különb emberekké leszünk. A nemzettudatossághoz egy Tinódi Lantos Sebestyén idézettel közelítek, mely így szól. Tudjátok, magyarok, híresök valátok, még nagy szeretettel egymást hallgatátok. De mihelyt köztetök, ti meghasonlátok, ottan országtokban én mind pusztulátok. Ugyanis nagyon nem tisztességes, ha egy nemzethez tartozók egymás hitelét kölcsönösen vagy egyoldalúan rongálják. Csak azért, mert nem egy véleményen vannak. Ez még akkor sem elfogadható, ha mind szeretik a hazájukat. Az sem vezet semmi jóhoz, ha mindannyian csupa szépeket, okosakat és jókat beszélünk, amiket méltó tettek nem követnek. A sok szóban kevés az eszme. Szóáradatból még nem épült nemzet. És semmi sem veszélyeztet jobban egy nemzetet, mint annak az agyonbeszélése. a tényleges tennivaló rém egyszerű. Mindenki tegye meg a magyar hazáért azt, amit megtehet. De vajon lenne-e ma olyan politikus a magyar hazában, mint amilyen Széchenyi gróf volt annak idején? Ő felajánlotta egy évi jövedelmét a hazának, és mellé adta a sok külföldi úttal járó tudományos, gazdasági és pénzügyi szervező munkáját. Az ő 20 éves működése alatt fejlődött a haza annyit, mint előtte 200 év alatt. Most kiküldök arra egy energiát, hogy hozzanak személyes áldozatot a hazáért a magyar politikusok, példát véve a nagy elődökről. A valóságtudattal folytatom a lelki szint kibontását. Szomorúan tapasztalhatjuk, hogy hazánkban mindenki a saját valóságát hirdeti azzal az igénnyel, hogy a többiek azt fogadják el teljes valóságnak. Pedig amit biztosan állítani lehet, az, hogy valóságban csak a természet él. Ezért lenne nagyon üdvös, ha gyakran látogatnánk a természetet, mert akkor valamit megérthetnénk, átvehetnénk a valóságból. Az emberek annyira mesterkélt, természet idegen környezetben élnek, hogy ezzel messzire kerültek a valóságtól. Az atya ennek megvilágítására a következő képet küldi neked. Képzeld el, hogy a tölgyfák az idén tavasszal úgy döntenek, hogy nem bontják ki a rügyeiket, és nem alkotják meg a szokásos lombsátrukat. Ugyanis most ehhez nem lesz kedvük, mert mást gondolnak. Úgy döntenek, hogy elmennek gazdasági menedzsernek, biztosítási brokernak, vagy informatikusnak. Mind öltönyt vesz magára, vagy ha magasabb tárgyalási fórumra készül, smokingot. Magukhoz veszik a diplomata táskájukat, és elmennek tárgyalni a városba. No, itt tart most az embereknél a valóságtudat. Mi lesz akkor, ha fák felveszik a szabad akaratot, és elgyalogolnak onnan, ahol eddig voltak? Nem lesz ezután erdő, mert a fák metróval közlekednek? Az őszinte lét lényegét számodra tapintatosan egy felvetéssel vezetem be. Ha őszinte lennél magadhoz, és így tenne minden ismerősöd és barátod, akkor ti mindannyian mást vacsoráznátok ma este, mint amit terveztetek. De gondolom, az sem lett meg, ha közlöm, most halt meg Budapesten egy javakorra belé étterem vezető. No persze, ő sem búzafű ivólé éttermet vezetett, mint ahogy a többiek sem ezt teszik. De neki tudnia kellett, ha őszinte volt önmagához, hogy az ő szakmája korai elhatározással jár. Azért tudok példát arra is hozni, hogy őszinte léttel élő ember is létezik. Például ilyen volt Csirilla György, és ebben követi a fia, ilyen volt Mahatma Gandhi. Hát, hogy ti is ilyenek legyetek, támogassátok a kiskert kultúrát, az őstermelőket, a kis pékségeket, akik nem a rájuk száradt péksütemény örleményeiből sütik ki a másnapi reggelihez valót, hanem lisztből. Ha így teszel, magadat, a valóságodat támogatod, és nem a hazugságvilágot. Őszinte leszel. Őszinte létet élsz. A hűség szellemi szintű tényezőivel folytatom. Ide tartozik az empátia, az érzelmi intelligencia, a társasági és közösségi élet, és a létbiztonság. Az empátia és az érzelmi intelligencia elég közel állnak egymáshoz. Az előbbi együttérzést, a másik ember lelkébe való beleérzést jelent, az érzelmileg intelligens lény pedig stabilan van belül a maga világában, mert jól kezeli az érzelmeit. Aki viszont kiposztolja, hogy mennyire nagyon boldog, az nem tudja ezt tenni, csak szeretne boldog lenni, és a posztja segélykérésnek tekinthető, és nem tud igazán az érzelmein úrrá lenni. A két tényezőt, az empatikus működésünket és a magunk érzelmi kiegyensúlyozását összhangba kell hoznunk ahhoz, hogy stabilizáljuk vele a szellemi szintünket. A társasági létünk, a közösségi életünk nagyon emlékeztet a kutyafalkák létére. Ugyanakkor mindenkiben dolgozik a közösséghez tartozás vágya is. Az a jó közösségi lét, ahol az egyénnek nem kell feladnia önmagát a közösséghez tartozás fejében. Akkor fejlődik a közösség és benne az egyén, ha a tagjai megtartják az egyéniségüket, és azzal színesítik és motiválják a közösségüket. Az ilyen közösség olyan személyiségként védi a tagjait, amilyenként befogadta, és amilyenné fejlődni segítette. A létbiztonság azért elengedhetetlen, mert csak azt tudja a magas erkölcsi normákat teljesíteni, akinek megvan a létbiztonsága. Viszont az emberek a létbiztonságot összekeverik az anyagi biztonsággal, és így nem a valóságra építik az életüket. Tehát a dolog úgy igaz, hogy aki valóságra építi az életét, az van létbiztonságban. Az anyagi jólétben, a kényelemben, a szükségleteknek tekintett javak maradéktalan beszerzésével az emberek nem is sejtik, hogy egy szívinfarktus, egy agyvérzés, vagy valamilyen súlyos megbetegedés felé haladnak. Hiába a jó állás, hiába vannak milliók a bankban, a létük nincs biztonságban. Köthetnek persze életbiztosítást, és az kinek az életét biztosítja. Akire kötötték, annak biztosan nem, de a hátrahagyottaira sem létbiztonság. Az van létbiztonságban, aki természetes életet élve valóságban van, és megáll a maga lábán, senkitől sem függve. Az ilyen embert nem ingatja meg semmi, még a földi halál sem. Kérlek, hogy végkövetkeztetésként rögzítsd. Mint minden értéknek, így a hűségnek is az atya a forrása. A hűségnek pedig előfeltétele az önállóság. Lehet persze valaki úgy önálló, hogy nem biztosan hűséges. Viszont a hűséges ember egészen biztosan önálló. Az kényszerül például nőként hűtlenségben, aki nem önálló. Érdekből van valaki mellett, mert önállótlan. És ráadásul még csalhatja is a férjét. Ezeknél a nőknél az a nagy bukfenc, hogy még irányítják is a férjüket, akiktől függnek. És a családok 70-80%-a ilyen. Általánosan ilyenek a családok. Hiába vannak együtt az elveszett emberek, mert mégsem tartoznak össze. És ráadásul még a tehetségtelenebb irányítja a jobbat. ennek a fejreállásnak az oka, hogy mindenki gyenge. A gyenge férfi nem veszi át a felelősségtől, feleségétől az irányítást, mert azt hiszi, hogy akkor elveszíti. Kényelmes neki ez a maradjunk együtt társadalmi álláspont. Pedig nem veszíteni el, hiszen nem is kár érte, csak a helyükre kerülnének a szereplők. A kényelem, a fő motiváció itt a bajnál, és mindenütt másutt, ahol elvtelenül működnek az emberek. Ahol egy kalitkába, vagy egy skatujába be van zárva a férfi vagy a nő, ott nincs hűség, amit kényszerrel nem lehet megteremteni. A féltékenység komoly mozgató rugó a gyenge embereknél, pedig a féltékenység nem teremt hűséget, sokkal inkább hűtlenségbe taszít. Hallgasd meg ezt a kontemplációt többször, hogy átformálhassa minden szintedet, hogy a hűség határozza meg a lényedet, a világodat, az életedet. Hűség nélkül semmi fontos nem kerülhet be az életedbe, nem kerülhet be az emberek világába. Te magad sem lehetsz valóságos, és nem lehet valóságos a kapcsolatrendszered hűség nélkül. A hűség léte vagy nem léte határozza meg például a gyermekek életét és fejlődésük stabilitását a családban. Amíg az emberek lelkében nem a hűség él, addig egyszerűen nem tud rend lenni a világban. Viszont fog virágozni a fegyverkereskedelem, a szexipar, az embercsempészet, a kábítószerek csempészete, a szervkereskedelem és minden, ami rombolja az emberek világát. Elemér.